Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Ekkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felületét. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.
Áldás békesség. Áldás békesség! Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Ezekben a napokban egy csodálatos témát dajkálunk, kezdettől végig az érintések témáját, hiszen a kezdet, a lét kezdete érintésekkel indul. Mi emberi lények, veleszületett társas lények vagyunk, de mégis az első érintést Isten újja adta. Amint ezt a Sixtusi kápolna Michelangelo freskóján is láthatjátok, hiszen erre a képre mindannyian ráismerhettek. Három részből fog állni az érintések útjának követése, a téma dajkálása. Az első, megnézzük, hogy honnan jövünk, hogy milyen hatása van annak, hogy meg vagy érintve, hogy honnan eredtél anyád bölcsőjéből, testből születünk, és érintések útján haladunk végig az életúton. A fejlődés útját követjük nyomon, különösen az első életszakaszokban. A második szakasz majd az érintkezésekről fog szólni, a kommunikációról, amiben a testi érintések szerepét is belefoglaljuk, és láthatjuk majd, hogy az érintés, érintkezés valójában a fejlődés szükségszerű lépései. És a harmadik részben, amely dimenziók az érintésben címet viseli, majd megnézzük, hogy milyen a spirituális érintés és érintettség, és így végigjárjuk azt az utat, amit az érintés tanulmányozása és átélése lehetővé tesz a számunkra. Istennel kezdődött el az életünk, aki életre hívott. És mindjárt nézzük csak, hogy mi is maga az érintés szerve, a bőr. Gondoljuk el, hogy abból a csiraplazmából, amiből az idegrendszer kialakul befelé, a méhen belül abból a csiraplazmából alakul ki maga a bőr, a kültakaró. A kültakaró, amely határ, két határszervünk van. A belső az immunrendszer, a külső pedig a bőr. A bőr az, ami megérinthető. Ha van másik ember, ki vagy te a világon, ha ő megérint téged, ez adja neked azt a bizonyosságot, hogy vagy te, és van a másik. És ezért a bőrnek a megérintése leginkább és első pillanatoktól kezdve a létezésednek a biztonsága, az üzenete, a jelzés, hogy te vagy a világon, hogy fontos személy vagy a világon. Fontos vagy, mert van, aki téged megérint. És hogyha meggondoljuk, milyen ez a határszerv? El is választ másoktól, megvéd. Ben vagy, mint egy zsákban, héjban, mint a burokban, ahogy erre Anzieu, egy világhírű francia pszichológus rámutatott. Mit jelent az, hogy te vissza tudsz vonulni a határaidon belülre? És természetesen, hogy a bőr egy kapcsolati szerv. Millió bizonyítékot fogunk most majd nyomon kísérni. És azt hiszem, hogy mi, akik tudjuk azt az éneket, amit ugye tudtak folytatni, már anyaölben is volt mindig gondja rád, a sok jót, melyet állt, ki sem mondhatja szád. És akkor menjünk a kezdetekre, a legkezdetekre.
amikor világra jövünk, és látjuk ezen a képen is, milyen kiszolgáltatott kis lények vagyunk, önmagunkba életképtelenek. Valójában az embergyerek koraszülött, nem tud meglenni a másik nélkül. A legelső érintés, amit édesanyánktól kapunk, amikor csupasz bőrére fektetve hallgathatjuk a szívverését, egy olyan üzenet, hogy de jó vagy, drága szívem, jó, hogy megszülettél, fontos vagy, szeretlek és szeretnek téged, légy erős és egészséges. Én azt mondom, hogy mindnyájan, akik már megéltük a születés csodáját közvetve vagy közvetlenül, tudjuk, hogy ez olyan, ami az anyai szívből, szinte az ösztönök mélyéről fakad, ahogy átöleli a gyermekét. Igen, ám, csak hogy a gyermek is hoz magával reflexeket. Gondoljátok el, oly fontos, hogy bele tudjak fogózni a másikba. Sokszor szülészorvosok szinte azért, hogy bizonyíthassák, hogy milyen a csecsemőnek, az újszülöttnek a megkapaszkodási igénye és szükséglete, ujjukra akasztják a kis ujját a csecsemőnek, és gondoljátok el, megtartja magát az a pindurka gyermek, mert annyira fontos, hogy valakibe bele tudjon kapaszkodni. Két reflexet hozunk magunkkal, ami ezt a megkapaszkodást, a valakibe kapaszkodást szolgálja. Az egyik a fogó reflex, a másik az átkarolási reflex. Ha picit megütöd az újszülött párnáját, ösztönösen ezt a mozdulatot teszi, átkarol, beléd akar kapaszkodni. Nagyon fontos, hogy legyen valaki, az a másik, és hozzuk magunkkal ezt a képességet. És van egy veleszületett ingerérzékenységünk. Bizonyára a képek is sokat mondanak arról, hisz tudjuk, mikor a baba ismerkedik saját testrészeivel, hogy az hozzá tartozik. Hogy milyen fontosak, hogy vannak bizonyos részek, amik ingerérzékenyebbek, mint a többi bőrfelület. A tenyér, a talp, az orca, a száj ingerküszöbe eleve alacsonyabb. És ez mind arra rendeltetett, hogy valahogy kapcsolatba kerüljünk. A száj az édes anyatejjel. A kéz a megkapaszkodás révén létfenntartó szükséglet, hogy legyen valaki, aki engem elfogad és szeret. Az egészséges idegrendszer fejlődésének abszolút feltétele az érintés. Gondoljátok el, hogy közvetlenül születés után ezért van az, hogy ma már a konzervatívabb szülész is elfogadja a tudományos bizonyítékok alapján, hogy a közvetlenül az édesanya csupasz bőrfelületére helyezve egy úgynevezett imprinting, vagyis életre szóló, hirtelen, gyors tanulás jön létre, egy olyan különleges hatás, ami nem csak az édesanyából olt ki valami olyat, amit mi anyai ösztönnek nevezünk, hanem a gyermekből is egy olyan fajta belső hatást vált ki, hogy szinte azt mondhatjuk, hogy az idegrendszeri fejlődésének is azonnal ingerévé válik, olyan hormon felszabadulás jön létre. Olyan hormonhatások, amelyek a gyermek számára nélkülözhetetlenül fontosak. És tudjuk, hogy amennyire fontos a fejlődéshez ez a bizonyos első találkozás, amit ma már egyetlen szülész sem negligál. És mondom, a legkonzervatívabbak is elfogadják ezt a bizonyos kölcsönös ösztön gerjesztést, hogy legyen fontos a másik, minél fontosabb, és hogy ennek az érzelmi hormonjai is föl tudjanak szabadulni, hiszen az érzelmek hormonok által közvetített biológiai folyamatok, ezért ez az első találkozás rendkívüli módon fontos. Ösztönszintű a társszükséglet. Nézzétek meg a baloldali képet. Intrauterin felvétel. A méhen belül az ikrek így vannak egymásba gabajodva. És itt szeretném elmondani, hogy az ikrek meg is őrzik ezt a fajta, ahogy fizikailag itt, így össze vannak kötődve, úgy egész életük során különleges érzelmi kapcsolatban tudnak maradni, mondhatni bizonyos mértékű szimbiózisban. De már ebben, ha van társ, akkor így kötődünk és így kapaszkodunk. Nem beszélve arról, hogy szeretném elmondani, de csak kitekinteni tudunk erre, hogy ma már az intrauterin pszichológia, a méhen belüli fejlődéssel foglalkozó pszichológia világosan igazolta, és jövendő kismamák, ha majd József Attila szavaival szólva gömbölyödő kis hasunkat simogatjuk hajnalba, vagyis ha majd már áldott állapotba leszel és simogatod a pocakodat, bizony akkor olyan fantasztikus hatások közvetítődnek, amelyekről igazolt, hogy a babában olyan hormonhatások szabadulnak föl, természetesen az anyában, aki a placentán keresztül átadja, ami pozitív hormon, örömhormon. Tehát örömhormon felszabadulással járhat-e a babára gondolva, hullva, a hasadat simogatod, ilyen csodálatos az organizmus, az élő emberi szervezet, amely akkor is tud érzelmeket, pozitív érzelmeket közvetíteni, hogyha nincs közvetlen átölelhetőség fizikailag, hisz benne ringaszt az óriás bölcsőben, amiből az ember világra jön. És ezek a pozitív hormon érintések, érzelmi érintések különleges szerepet játszanak. Ha vettek egy pillantást a jobboldali képre, ez egy angol szülészeti klinikán készült felvétel. Egy gyönyörű kép, életadó érintések a cím, innen választottam magam is ennek az első résznek a címét. Ikrek születtek, azonban az egyik gyerek életképtelennek bizonyult. Sehogy se tudták őt valahogyan életre gerjeszteni, nem jött az első felsírás, ami ugye az epiglottis görcs föloldódása, vagyis hogy tudunk levegőt venni, ennek az bizonyítéka az első sírás, tehát nem sikerült életre indítani az apróságot. A szülészorvos elment, este jött, a gyermek ott volt, egyik gyermek a másiktól eltávolítva, de hála Istennek volt egy nagy szívű ápolónő, aki úgy gondolta, ezt a pici babát oda teszi a másik mellé. És úgy gondoljátok el, hogy hajnalra a gyermek, akit kvázi halára ítéltek, sorsára hagytak, így ezáltal megmenekült, mert a testvérének, ikertestvérének ez az érintése olyan hatásokat közvetített biológiailag, hogy a méhen belülinek folytatásaként valami olyan fajta életadó hatást, hogy a gyermek életben maradt. Ezért az interneten is megtaláljátok ezt a képet, végigvándorolta a világot életadó érintések címmel. Ekkora a jelentősége annak, hogy meg vagy érintve, vagy van kit érintened, hogy fizikailag bőr találkozik a bőrfelülettel magával, ami egy olyan különleges reakciót indít el, hogy úgy gondoljátok el, a bőrnek a puszta érintése, a limbikus idegrendszer, ez az érzelmi agyunk, jobb agyfélteke, érzelmi agy, olyan impulzusokat közvetít, amiről majd a második részben bővebben fogok szólni, hogy mi felnőttek, hogy vagyunk ezekkel a konkrét fizikai érintésekkel. Nem is veszed észre, hogy megérintettek, és mégis az idegrendszered észreveszi, és pozitív érzelmi választ ad. Hát, hogy simogatásra, ringatásra idegrendszeri fejlődés következik be, mint látjátok, Prescott nevű kutató már 86-ban leírta. Egy Panksepp nevű kutató biokémiai folyamatkövetéssel igazolta, hogy milyen pozitív változások indulnak azáltal, hogy a babát simogatod. Hát látjátok, itt azért is az apa kap helyet, mert nehogy legyünk már olyan módon elfogultak, hogy csak az édesanyájé a baba. Ugyanúgy a papáé, aki nagyon jó, ha fürösti, ha részt vesz bizonyos olyan, mindenbe, a pelenkázástól kezdve mindenbe, mert gondolj arra, hogy a te illatod, a bőröd illata, a papának a jellegzetességei fizikailag mind lenyomatolódnak a babában, és érzelmi válaszokat váltanak ki. Vagyis, hogy így leszel fontos a gyermek számára, már aki megismer ezer közül, hát hogy az anyukát megismeri ezer közül, 100 melltartóból egyszeri szoptatás után a baba kiválasztja azt, melyik a mamáé, az illata alapján. Ilyen ingerérzékenységeink vannak a létkezdetén. Így az apuka is bizony vegyen részt olyan módon, a gyermek az újszülött és a csecsemő ellátásában, gondozásában, úgy is mondhatnám szeretésében, hogy valóban kiépüljön érzelmileg is az az apa szerep, az az érzelmi híd, amely életre szólóan összeköt. Milyen neuronális idegrendszeri fejlődés az, amit stimulál a ringatás? Tudjátok, ezért is van most a hordozásnak óriási kultusza. Én magam is a mi egyetemünkön indított kutatásokban azt követem, vizsgálom, hogy a hordozó anyukák babáinak a fejlődése összevetve a nem hordozott babákkal, vajon miben tér el, és eleve azt tudom már előre mondani. Az interneten megtaláltok egyébként egy kérdőívet, amivel mi egy 560 kérdéses kérdőívvel nagyon sok szempontúan fölmérjük ezt. Már most azt szeretném nektek mondani, ha én most kezdeném a anyai sorsot, akkor én is hordoznám a babámat. Ugyanis annyira igazolt, hogy ez a testkontaktus, az, hogy a tested melegét érzi, az, hogy a szívverésedet állandóan hallgatni tudja, az, hogy beteszed őt egy olyan pozícióba, ami a csípő izület fejlődésének kitűnő jó. Nagyon szépen kifejlődik a csípő azáltal, hogy muszáj széttenni a babának a lábát, hogyha egyszer rajtad van a testeden. Sok-sok mindent mondhatnék még, de az érintés szempontjából egy a lényeg, hogy test a testen, fizikai testközelség. Ma már a legmodernebb fejlődés pszichológia azt üzeni, aludj vele, ne félj, nem nyomod össze. A hirtelen csecsemőhalál kizárólag azokban az esetekben fordult elő a világon, statisztika igazolja, ha a babát egy másik szobába tették. Nem volt emberi jelzés, semmi, senki és semmi. Tehát nem tudta a gyerek ezeken az érzékszervi csatornákon át érzékelni, hogy van valaki, aki törődik vele, aki gondoskodik róla, és a vitális funkciók hirtelen kollabálnak, összetudnak esni. Tehát minél inkább test közel, együtt alvás, és ma úgy látjuk, együtt alvás, hordozás, és a saját eddigi vizsgálatainkban úgy látszik, hogy az első életév fontos, utána már egyre kisebbedik a jelentősége annak, hogy hordozod, egyre kisebb, természetesen mindvégig jelentős, de a legalapvetőbb imprintingeket, tehát ezeket az idegrendszeri alapokat, működés mintázatokat, hogy például a finom mozgásokért felelős kisagy, bizonyos sejtjei, azt is tudjuk már, hogy miféle kosársejtek, purkinyesejtek, de nem akarok részletekbe menni. Tudjuk pontosan, hogy milyen idegrendszeri képletek azok, amik tökéletesen differenciálódnak. Lombosodik, mint a fa ágai egy idegrendszeri csatorna. Képzeljétek el, sok ágúvá válik. Mitől? Attól lombosodik ennyire, hogy megkapja azt az éltető ingert, hogy te hordozod, és a hordozással eleve ringatod, vagy ringatod. A bölcső is egy nagyon-nagyon jó találmány, nagyanyáink korában is úgy volt. Emlékeztek, öreg ujjukra kötötték a madzagot, a baba sírt, csak megrántották a lábukat, és akkor ringott a bölcső. Nincsenek új dolgok a nap alatt. Tehát neuronális fejlődés az idegrendszer számára pótolhatatlanul fontos. És azért tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valakinek golyóálló az idegrendszere képletesen szólva, tehát hogy úgy bírja a gyűrődéseket sokkal jobban, mint más. Ma különösen, amikor ingerelárasztás világában élünk, ennek óriási a jelentősége, a stresszkezelésről nem szólva, amire most nem tudok kitérni. Szeretném csak megemlíteni a Harlow házaspárnak az 50-es években indított világhírű kísérleteit. Már a primátáknál, emberszabású majmoknál igazolták azt, hogy ugye tudjuk is tapasztalati állatkertbe ki még láthatod, hogy a kicsi majom, hát ha fél éves koráig le se jön az anya szőréről. Anya szőrébe kapaszkodva megkapaszkodik, és minden szükségletét is így elégíti ki, ami elég meglepő. Na most ez a megkapaszkodás olyan nagyon fontos, ez a szőrbe kapaszkodás, és a szőr külön jelentőséget nyer, hogyha elválasztják a kis majmot, és például mondjuk egy szőranyát csinálnak, tehát műanyát, és egy drótanyát, de csak a drótanyából engedik, hogy kapjon tejet. És a drótanyára kénytelen menni az ellátmányért mi fontosabb? Ugye a kísérlet mit igazolt? Mi fontosabb? Bizony a kismajmok mind mentek a drótanyára, jól laktak, majd hova mentek? Mentek a szőrre, ott kapaszkodtak aztán hosszasan órákon át. Ennyire nagyon fontos, fontosabb szinte azt mondhatjuk, mint a táplálék, ami ha jól laktak, akkor már rohannak is és kapaszkodnak a szőrbe. És bizony modern vizsgálatok azt is igazolták, hogy amelyik kismajom nem tudta ezt a megkapaszkodási szükségletét így kielégíteni, idegrendszerileg olyan módon károsodott, hogy pontosan ezek a kapcsolati elágazások, a falu ágai nem tudtak kialakulni az idegrendszerben, olyan elsorvadt, olyan tökéletlen idegrendszeri pályák alakultak ki, melynek révén nem lett a fajra jellemző viselkedés megfelelően kialakulva, agresszívek lettek, támadóak, bizalmatlanok, vadak, és nem tudták a nemi jellemző viselkedés sem produkálni, elutasították a fajtás közeledését, és nem tudtak szülőképes állapotba kerülni. Tehát gyakorlatilag az életfunkcióik mind bedőltek. Hát most Herman Imréhez jutottunk, világhírű pszichoanalitikus, aki az úgynevezett megkapaszkodási ösztönt már a 20-as években leírta, csak valahogy a világba nem jutott ki igazán ez az információ. Mi az a megkapaszkodás? Legyen kibe fogóznom. Ott volt, láttuk, fogóreflex, átkarolási reflex. Biológiailag hozzuk magunkkal ezt a fajta szükségletet. Olyannyira fontos ez, hogyha a megkapaszkodásban a gyereket frusztrálják, ugye tudod, hogy kibe kapaszkodik az újszülött, a csecsemő? Ugye tudod, hogy amikor láttál már szoptató helyzetet? a cicire ráteszi a kezét, és szépen megfogja. Az neki a biztonság. Az egyik, ahonnan ő a tejet kapja, minden újszülött és csecsemő a szopás helyzetében birtokolja a cicit, rátéve a kezét, és akkor nyugodtan, egyenletesen szopik. Amelyik baba ezt nem teszi, a szopást elősegítő, hát ezzel foglalkozó szakemberek megtanítják a babát arra, hogy mi az, ami élettanilag fontos, ami jó neki, hogy egészségesen jól tudjon szopni. Most gondoljátok el, hogy olyan mérhetetlenül szükséges ez a megkapaszkodási ösztön, hogy valamibe belefogózzunk, hogy amikor nincs ott a mama, ki befogózzon? Voltatok már olyan helyzetben, hogy a hajatokba például a gyerek belekapaszkodott. Kitépi a hajat, nem engedi el, úgy kell ujjanként szinte felfejteni, olyan erővel kapaszkodik be a hajadba. Vagyis az embernél is megvan még a megkapaszkodási ösztön olyképpen, hogy szinte azt mondhatjuk, ami be tud, abba kapaszkodik. Ami lehetősége, és ez a szőrösholmikat rettentően szeretik. Winnicott volt az a pszichológus, aki átmeneti tárgynak nevezte azokat a babák számára nagyon fontos kis tárgyakat, ezek kendőcske, maci, általában szőrös dolgok, pléd, amiből a gyerek tépdes, orrát csiklandozza azzal a kis kitépdesett bohójjal. Ezek nagyon fontosak, ezek az úgynevezett átmeneti tárgyak. Miért átmenet? Mert a világ van az egyik oldalon, a külvilág, a másik oldalon meg az anyai biztonság és védelem. Nincs a mama, akkor ki legyen? Akkor van ez a kis szőrös pótló, kis az átmeneti világ, amelyben a gyerek vissza is vonulhat biztonságra lel, elkülönülhet, ugyanakkor nyithat is a világ felé, de biztonságban van. Mi adja a biztonságot? Ez szimbólum. Mi ez a szimbólum? Az a bizonyos rongyocska, kendő, bármi. Aki úgy nőtt föl, hogy van átmenet, volt átmeneti tárgya, pontosan tudja, hogy lehetetlen, hogy azt otthon hagyjuk. Hazamegyünk érte. Nélküle nem létezik, nem lehet sehova menni. Miért? Mert ha nincs a mama, akkor kell, hogy legyen a mama pótlása. És ez a jelentőség meg is marad az első életévekben. Néha a probléma, hogy mikor a gyerek iskolába megy, keresi azt a rongyocskáját, amit már talán elfelejtett, mert az óvodában már leszokott róla, de amikor jön ez a riadalom a lélekbe, hogy valami új helyzet, akkor úgy mondjuk ezt, hogy regresszióba kerül, visszacsúszik olyan szükségleti szintekre, amikor kell a biztonság, és ilyenkor jól jön az úgynevezett átmeneti tárgy. Az anyatestén lenni, mit jelent ez a bőrrel találkozni? A biztonságot, az egészséges fejlődést, az örömhormon ellátottságot, és még egy, amit nem szerepel, de később majd sok szó lesz róla, az immunrendszernek az egészséges fejlődését. A belső védelmi rendszer fejlődéséhez a külső védelmi rendszernek a megfelelő ingerellátottsága szükséges. Hogyan is alakul ki a kötődés? Hát mi az, hogy kötök hozzá, kötődöm valakihez, hogy megfogom, megkapaszkodom benne, hogy fontossá válik érzelmileg. És hát meglep minket az, hogy bizony sokkal fontosabb maga a biztonság. És a biztonság, kitől kapok biztonságot? Hát az, aki ellát engem, aki gondoskodik rólam, aki kifejezi az érintésekkel a szeretetét, hangjának dallama, szinte már úgy kúszik be és tapad be a gyermek agyának mélyére. Az érintéseknek az a tapasztalata, amit szerez a baba, úgy ül be a lélek mélyére, hogy ebből nő ki a bizalom, a biztonság. És ez az, amit a szeretet néven ismert, csodálatos, pótolhatatlan emberi tulajdonságot kialakítja. És bizony, hogy kötődünk. Gondoljátok el, hogy milyen ennek a jelentősége. Örülök, hogy ennyien halljátok. Egy Ainsworth nevű kutatónő kis óvodásokkal végzett kísérletében igazolta, hogy amikor az anya távol van, az anya távozásának idején a gyerek jellegzetes reakciókat ad, ebben megkülönböztethetők már a kisgyermekek olyan módon, hogy van, aki nagyon, hát elmegy a mama, ad egy bizonyos hát reakciót arra, hogy nem jó, hogy elmegy a mama, de aztán szépen egy idő után, rövid idő után megnyugszik, tovább játszik, és nincs nagy alarm reakció, nincsenek óriási sírások, nincsenek kétségbeesések. Igen, de van olyan gyermek, aki már olyan jeleket ad, hogy viharosan sír például, hogy nem lehet megvigasztalni, hogy nem tudod milyen módon szólj hozzá, visszavonul egy sarokba, esetleg ujját szopja, vagy valami hasonló regresszív cselekményt csinál, és nem akar veled szóbálni, szinte a dühnek és dacnak látod a képét. Szorong. Így a bizonytalan kötődési típusnak leírta legalábbis alapvetően két formáját, a szorongót, a visszahúzódót, az elkerülőt, a fél a kapcsolatoktól, fél attól, hogy ha újra bárkihez kötődik, majd elhagyhatják. Nagyon korai és veszedelmes minta. És az ambivalens kötődés, ami azt jelenti, hogy egyrészt viharosan nagyon erősen kötődik, aztán, hogyha elszakítják a mamától, akkor nagyon lassan, nehezen nyugszik meg. Majd pedig, mikor a mama visszajön, akkor a mama közeledik hozzá, dühös rá. Nem akar vele szóba állni. Kórházba került gyerekeknél, amikor kénytelen a mama esetleg hazamenni, nem a babával lenni, nagyon gyakran előfordul, és nem érti a mama, hogy miért ellenséges ez a gyerek velem. Azért, mert haragszik, hogy miért hagytad el, hogy miért frusztráltad, meghiúsítottad azt a biztonságot, amit csak te tudsz, mint anya nyújtani. Harmadik kötődési típus az úgynevezett dezorganizált, amiben a legkülönbözőbb, általában a kétségbeeséssel összefüggő jelek vannak. Na és akkor mindezt miért mondom nektek? Azért, mert már most gondoljunk arra, hogy a záloga a biztonságos kötődésnek, ha legalább legkevesebb az első életévet teljes anyai odaadással. Az odaadást nem tudom hányszor húzzam alá. Ez egy fantasztikus kulcsszó, az odaadás. Hogy vagy te egész lényeddel a baba számára, hogy úgy figyeled, és nem kell különösebb beavatkozás, csak legyél jelen, hogy ő érezhesse mindig a te felcserélhetetlenül egyszeri anyai személyednek a jelenlétét és azt a biztonságot, amit te árasztasz. Különösképp, ha még testileg is nagyon erősíted ezt a kontaktust, akkor valóban bízhatsz abban, hogy a gyermeked biztonságos kötődés típusú lesz. Most jutottam el oda, hogy miért mondtam el ezt. Azért, mert a felnőttkori párkapcsolati problémák vizsgálatakor a tudományos kutatás sajnos arra a szomorú következtetésre jutott, és a mi hazai vizsgálataink is megerősítik ezt, hogy a biztonságos kötődés mintegy a magyar népességben 65%-os előfordulási gyakoriságú, az e fölötti sajnos elég magas százalék a bizonytalan kötődés különböző típusaiba tartozik, és a párkapcsolati problémák egyik gerjesztője az, ha te nem vagy olyan bizalommal a párod iránt, ha nem érzed azt a biztonságot, hogy megbízhatok benne, és hogy tudom, hogy számíthatok rá. Ha neked rossz a korai tapasztalatod, akkor problémáid lesznek a párkapcsolati kötődésben. Hát akkor azt akarod, hogy a gyermeked biztonságos kötődésű legyen? Tudjon a párjában is megbízni, tudjon az emberekben megbízni, tudjon felhőtlenül bizalommal szeretni, tudja magát biztonságban érezni, akkor add oda magad legalább arra az első életévre a szüntelen jelenléttel. Nos, hát akkor nézzük is, hogy amikor a nemi szerepek tanulásának időszakába jutunk, ugye 3-5 éves kor, hát mit is tesz tulajdonképpen velünk az érintés, a egymáshoz érés, egymás simogatása. És tudjátok, ilyenkor nagyon sok minden történik a nemi szerepeknek a biztos elsajátításában, mert a kislány érdeklődik a fiú, miben léte iránt, hogy hogy is van ő testileg, kukucskálnak, doktorjáték, papás, mamás játék, és itt a prűd felnőttek megdöbbenve nézik, mit csinálnak ezek a gyerekek, mit? Hát rájönnek arra, hogy én ide tartozom, mert így és így vagyok felépítve, te meg oda tartozol. És ez egy olyan megerősítő biztonság, amire a gyereknek szüksége van, és hogy megérinti a másikat. Igen, megérinti. A megérintésnek ilyenkor nyilvánvaló, hogy a játékokban, közeledésekben természetes lét megnyilvánulása van, hát együtt játszanak, akkor is megérintik egymást. És meg Dermot 2003-ban mit igazolt, hogy ez az érintés, ami a játék közbeni érintés, maga ez is immunstimulás, nem beszélve arról, hogy a felnőtteknek a szerető ölelései, a szeretet kifejezései, a puszi, a simogatás maga immunstimulás, és ez így marad, mint halálig. Tehát vegyük tudomásul, hogy aki megvonja a másiktól az ölelést, a puszit, a szeretetnek ezt a fizikai elemi kifejezését, az valójában saját maga is éhkopon marad, mert az immunrendszer stimulálásának ez a kölcsönösség feltétele, te hozzáérsz, átöleled, akkor mindkettőtök immunrendszere stimulálódik. És milyen csodálatos teremtmény az ember, hogy mindenre képes. És miért fontos az, nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk, hogy amikor 3-5 éves korban elkezded tanítani a gyermekedet imádkozni. Kis imák, olyan kis, ha lehet, versike-szerűek, vagy olyan képeket mutatsz hozzá, miközben mondasz két soros, négy soros kis hálaadó esti imát, vagy amikor a gyermekkel együtt imádkozol, más nyelven imádkozunk a gyermekkel, akinek olyan képekre, olyan szavakra van szüksége az imában, amit az ő képzelete, amit az ő nagyon képszerű, szemléletes gondolkodása is követni tud. És ezek a csengő, bongó, úgy mondjuk klang-asszociatív kis imák azok, amelyek olyan módon betapadnak a lélek mélyére, hogy még, képzeljétek el, igazolta a tudomány, hogy amikor már nagyon leépül valaki az élet végén, még mire emlékszik azokra az imákra, amikre édesanyja vagy édesapja megtanította. És ez csodálatos, mert amellett szól, hogy olyan mély az imprinting, a kitörölhetetlen bevésődés, hogy fölötte már pusztíthatja az agysejteket, a pusztító folyamat, de ezeket a mély bevésődéseket nem tudja kipusztítani. És hát természetesen, hogy kerül ez az érintéshez ez a téma? Úgy, hogy úgy imádkozz vele, hogy ne a kiságyban ő fekszik, és te meg mellette ülsz, az estíma legyen olyan, ami az ölben történik. Majd utána lefekszik a gyermek, és majd akkor megpuszilod, és alszik szépen tovább. Tehát ne ő fekszik, és úgy imádkoztok, hanem vedd öledbe, vagy vegyük ölbe, és öleljük át, hogy érezhesse, ez, amíg az imát mondjuk, maga az ős biztonság, mert ezek összekapcsolódnak az emlékezetben. És az emlékezet mélyére úgy kerülnek be, hogy ennek nyomán tudjuk az alapjait a hitéletnek megteremteni. Isten fogalom kialakulása nem létezik igazán jó anélkül, hogy jó szülői szeretet minták ne lennének. Ezek nagyon-nagyon alapvetők a tudatunknak a mélyén, magyarul a jobb agyféltekében, az érzelmi agyban. Hiszen 3-5 éves kor körül alakul ki a lelkiismereti rendszer, aminek az egyik forrása az anyai szeretet. Szeretlek, és azt akarom, hogy szeress, és ezért jó vagyok, és elfogadom, amit te mondasz, hogy mit nem szabad csinálni. Az apai büntetéstől való félelem. Sigmund Freud ezt az agresszorral való azonosulásnak nevezte. Félek a papa büntetésétől, jó gyerek vagyok azért, mert nem akarok kiesni a szeretet pixisből. Minden esetre a lelkiismeret kialakulása rendkívül fontos, mert nem tudod felvenni magadba egyetlen külvilági, szociális tilalomnak se a teljesítési készségét. Meg tudod tanulni, mert van hozzá memóriád, de az, hogy te úgy is cselekedjél aszerint, ahogyan szól a tilalom, ne kelljen jelen lenni a tiltó személynek, hanem valóban beüljön a lelked mélyére, és magától vezéreljen. Belső kontrollnak nevezzük ezt, magától belülről vezérel téged, ha szeretetben ülteted be az apai büntetéstől való félelem, vagy az anyai szeretet, tehát lényegében nagyon jó családi szeretetellátmánynak kell ott lennie, hogy a lelkiismereti rendszer így beépüljön. Ugye mind tudjuk, hogy az erkölcsiség és erkölcsösség két különböző dolog. Erkölcsiség az, ha el tudod mondani, hogy mit, hogy szabad, akár a 10 parancsolatot is elfújod, de amint valami olyan helyzetbe kerülsz, ahol az érdekeid vezérelnek, már az erkölcsösség, tehát az erkölcsi tudatnak megfelelő magatartás nem működik. Hát ez a pszichopátiának, egy személyiségzavarnak a klasszikus példája, hogy valaki nagyon is jól tudja, hogy mi az, amit lehet és nem lehet, annak dacára teszi. Ugye Villont merem idézni ide, a híres költőt, aki azt mondta, miért büntetsz társadalom, mert kemény rendedet vakon megszegtem én. Nem is érti, hogy miért büntetik, mert nem tud működni benne ez az elementárisan beépülő, csak a szeretet ragasztószerével beülő automatizmus, hogy nem is teszem. Tudom, hogy mit nem lehet, és nem is teszem. Ugyanakkor az Isten félelem is ilyen módon alakul ki, de egyben Isten szeretete is. Egy Ferenczi Réka nevű, a Szapiencia Egyetemen dolgozó kis kollégánk, most doktorál éppen, az Istenkép kialakulásának a nyomon követése a fejlődésben, és egészen határozottan azon a nyomvonalon van, hogy bizony az apa kép és az édesanya kép, a szeretet és akitől félni kell, ennek a két mintának az összeolvadásából alakul ki a tilalom belsővé válása, amikor a 10 parancsolat és minden, ami a cselekvéseknek a morális folyosója, tökéletesen megragad, az szerint, ahogy az isteni parancsolat diktálja. És ugyanakkor a szeretet, az Isten szeretet mondjuk mi, és mind hiszünk ebben, de csak akkor tud ez a sejtjeink mélyéig való tudássá válni, ha ennek van legalább egy elementáris mintája, és egy jó anyakapcsolat mindenképpen ezt nagyon magas százalékban elő tudja segíteni. És hát ugye tanítsd a gyermeked imádkozni, bizony tanítsuk, de hogy taníthassuk a gyermekünket imádkozni, ahhoz nekünk magunknak is olyan módon kell ezt művelni, gyakorolni, mint egy átéléssel, belülről átéléssel, mert a gyermek hihetetlenül jól olvas a nem verbális jelzésekből. Amikor te úgy, ezért is mondtam, hogy vedd öledbe, öleld át, legyetek egy burokban szinte együtt, és úgy te is tedd össze a kezed, és így imádkozzatok. Ugye mind ismerjük Arany János gyönyörű versét, ahol refrénként ez a két sor, jelenik meg kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Most hát eljutottunk a mai előadásnak az összegző gondolatszintjére, és igazán megállapíthatjuk az eddigiek alapján a fejlődés nyomon kísérésével, hogy az érintés valóban éltető erő, hogy ez az, ami a lelkünknek mély szeretett táp. Így tudunk megtanulni kötődni, szeretni, ragaszkodni, hűségesnek lenni. Ez tanít meg minket a bizalom képességére. Biztonság, bizalom, szeretet, ezek ikerfogalmak. És ha a lélek házának van egy fundamentuma, a személyiségnek is van egy alapépítménye, ezeket az alapokat a legkorábbi életidőszakban az érintések segítségével révén tesszük be úgy a lelkirendszerbe, hogy valóban kősziklára épül a mi lelkünk háza, a mi személyiségünk háza is. És hogy életbátor személyek lehessünk, hogy a küzdelmeket vállalni tudjuk, ahhoz nagyon fontos, hogy sziklaszilárd legyen, és mindenfajta tektonikus gyűrődésnek is ellenálljon ez az alap, amit megépítettünk. És eszméljünk, és tekintsük feladatunknak, hogy ebben a korai fizikai és érzelmi érintéseknek fundamentális szerepe van. Most hát, amikor bezárom ezt a gondolatsort, engedjétek meg, hogy azon a nyelven is megszólaljon ennek a jelentősége, ahogyan csak a költők tudnak szólni, és megkérem Szűcs Ildikó művésznőt, hogy zárja le az előadást egy olyan üzenettel, amelyben benne van mindaz, amit csak a költészet csodálatos nyelve tud üzenni, ezzel zárjuk a mai előadást. Ildikó, légy szíves!
Áprili Lajos verse, Karácsony est. Karácsony este, gyertyafény, kincses kezem, hogy lett szegény. Nem adhattam ma semmi mást, csak jó meleg simogatást. Mi győzött érdességemen, mitől csókolat úgy kezem, simogatást mitől tanult? Erembe Krisztus vére hult, szemembe Krisztus könny szökött. Kinyúló kézzel kérdezem, áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus kezem. Köszönöm.